Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 381-es számú énekével. 381-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 304-es számú éneket énekeljük liturgia énekként, 304-es éneket az ekénekes könyvből.
Az örökké való királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek, tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicsérendő, és nagysága mérhetetlen. Magasztal, Uram, minden alkotásod, és áldanak téged a te híveid.
Csak a bárány Jézus vére, mi
örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Kifürkészhetetlen az ő bölcsessége. Az Úr Jézus kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Mennyei Atyám, vallom, hogy sokszor engedetlen voltam, hogy a saját kívánságaimat kerestem, miközben jól ismerem kegyelmedet. Uram, bocsáss meg bűneimet. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, dicsérünk téged, és magasztalunk, mert te egységes és osztalhatatlan háromság vagy, és köszönjük, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy ezzel alázatra tanítasz, hogy fel nem foghatunk téged, de örömmel tölt el az, amikor te valamit megmutatsz a te végtelen hatalmadból. Köszönjük a kegyelmet, amelyel ami által hittel ajándékozol meg bennünket, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumi szent igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásul kirendelt, amelyet megtalálunk János evangéliumának 3. fejezetében, az 1. verstől a 15. a következőképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anya méhébe és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod az ugását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt alá, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklóra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, elmúlt héten eltemettük Gyafka Jánosné testvérünket, és egy másik gyászoló család is van itt, a Tomaszowski Tamás családja. Őket temettük a múlt héten. Marika néni gyülekezetünknek régi tagja, Budapesten lett eltemetve, ezért a gyülekezetből kevesen tudtak eljönni. Holott Marika néni a gyülekezet alapításától kezdve Jani bácsival együtt alapozó tagja volt, meg motorja, imádkozó háttere. Judittal, leányával úgy gondoltuk, hogy ezen a mai istentiszteleten, egy hálaadó istentiszteleten állunk meg előtte. Ezért kértem Juditot, hogy mindaz, ami lejátszódott benne most, hisz Jani bácsit is néhány hete temettük el csak, mi játszódott le benne, hogyan dolgozta ő föl, és mit kapott az Úrtól ezeken keresztül. Judit, hol légy szíves, néhány szóban mondd el azt, hogy mi zajlott le benned, utána pedig elénekeljük azt az éneket, ami kedves éneke volt Marika néniéknek is, majd a kivetítőn olvasható lesz.
Erősen, Istenünk! Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, hogy megemlékezzen a szüleimről. Nehéz nekem most bármit is mondani, mert nagyon hamar és rövid idő alatt veszítettem el őket. Csupán 6-7 telt el kettőjük elmenetele között. Én mégis úgy érzem, hogy hálát adok az Istennek, hogy a szüleim voltak, és hogy ilyen sokáig velem lehettek. És hálát adok az Istennek azért, hogy így mentek el méltósággal, nem kellett szenvedniük tovább, hiszen az életük utolsó pár hónapjában nagyon sokat szenvedtek, de Isten kegyelméből ezt a sok szenvedést méltósággal tudták viselni. És példamutatóan álltak meg a család és mindenki előtt, aki eljött meglátogatni őket, hogy így is lehet élni fájdalmakkal, szenvedésekkel teli. Utat mutattak a gyerekeimnek, nekem, hogy az életben a nehézségek mellett is Isten kegyelméből megtaláljuk a boldogságot és az örömet. Isten mindvégig igényén keresztül próbált támogatni engem és a családomat. El is hoztam pár dolgot, amit szeretnék elmondani, hogy Isten mennyire mellettünk állt. Amikor az édesapám végleg elaludt, az volt a reggeli igen, hisz mind a ketten hajnalban haltak meg. Az édesapám március 8-án. Az volt az ige, hogy szemem állandóan az Úrra néz. Az édesapám úgy élte az életét, hogy a szeme állandóan az Úrra nézett. És nekem is úgy kell az életemet élni, hogy mindig odafigyelek, hogy az Úr mit mutat. És ez is egy igaz volt számomra. Amikor az anyukám hajnalban, április 25-én elment, azt írta az ige, hogy bizony igazságos volt az Úr, a mi Istenünk, bármit is cselekedett. Igazságos volt az Úr, elvette őt tőlünk, már nem akarta tovább látni a szenvedését. Az utolsó napokban végig az igén keresztül próbáltam erőt meríteni, hiszen az Úr napról napra készített föl arra, hogy eljön az idő, amikor el kell válni a szüleimtől. Amikor már az édesanyám nem tudott enni, nem tudott nyelni, nem tudott beszélni, talán már csak a teste volt itt, egy picit talán még a lelke is, és úgy éreztem, hogy valahogy lélekben távolodik az Úr felé. Az ige azt írta, hogy láttam az Urat magas felemelt trónon ülve. A következő napon, ahogy az édesanyám állapota egyre romlott, így szólt az ige, meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Aztán a következő napon életemen át is tudnék várni, még csak be nem következik a fordulat. Akkor találkoztam utoljára az anyukámmal, amikor ez az ige szólt. Másnap hajnalban telefonáltak, hogy elaludt. És akkor ez volt az ige, hogy menj arra, merre a földre, melyet mutatok, megmutatok neked. A szüleim így távoztak el, békességgel, méltósággal. Nekünk hagyatékul itt hagyták azt, hogy 62 évet, majdnem 62 évet éltek le együtt szeretetben, boldogságban, Isten kegyelméből együtt. A gyerekkorom úgy telt el, hogy csak szeretetet, törődést kaptam tőlük. Az unokáikat, a dédunokáikat ugyanebben a szellemben próbálták nevelni. Imádkoztak együtt, templomba jártak együtt velük. Azt hiszem, a szüleim hagyaték, ha ez a mély szeretet és Isten iránti tisztelet egy kegyelmi ajándék mindannyiunk számára. Én hálás vagyok azért, hogy a szüleim gyermeke lehettem, és köszönöm Istennek azt, hogy ilyen hosszú életet és ilyen gazdag életet adott nekik, és nem hagyta, hogy tovább szenvedjenek. Nagyon köszönöm a gyülekezetnek azt a sok támogatást, imát, telefont, SMS-t, amit kaptunk, hogy erősítsenek minket, hogy ezekben a nehéz időkben ne egyedül álljunk ott, és imádkozhat Istenhez, hogy értünk, amit mi is mindig megtettünk. És külön köszönöm a Bielteszki családnak, minden tagjának, akik imádságukkal, személyes törődésükkel az utolsó hónapokban ott álltak a szüleim mellett, és segítették őket. És bár egy gyülekezet nem ismeri a barátnőmet és az anyukáját, ők az én barátaim, akik mindvégig a szüleimet is és engem is a szeretetükkel és a támogattak engem, hogy ebben a nehéz időben meg tudjak állni, és el tudjam mondani azt, hogy az Isten mindig ott van, és mindig az ő tenyerén hordoz évek óta mindannyiunkat a családba. Köszönöm szépen még egyszer az imákat, és kérek mindenkit, hogy emlékezzenek meg a szüleimről imáikban, és gondoljanak arra, hogy talán ők már ott vannak, ahol lenniük kell, és nekik már nem fáj semmi. Még annyit szeretnék mondani, hogy a saját kérésükre lettek mind a ketten Budapesten az Óbudai temetőbe örök nyugalomra helyezve. Talán ez is megnyugvás nekem, hogy az utolsó akaratukat így teljesíthettem. Szívszorító látvány volt, amikor a két urnát behelyezték az urnafalba, de mégis valahogy egy kicsi megnyugvás volt bennem, hogy ők most már örökre, és talán az Úrnál vannak együtt. Kérem az Úr áldását mindannyiunkra és a szüleimre. Köszönöm szépen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Úr békességét kívánom a te életedre is, és mindannyiunk szívébe, minden gyászoló szívbe, amikor Marika nénit meg Jani bácsit együtt helyeztük el, Hambait együtt helyeztük el ott az urnafalba. A gyászisten tiszteleten azt az igét választottam, hogy a testem el is enyészik, de szívem kősziklája te maradsz, Uram. Valóban Marika nénének az életét látva, életének utolsó napjában azt láttuk, hogy a teste összefelé megy. Valóban ebből a világból kifelé indult. De azt is láthattuk rajta, amikor elmentünk éppen a Jani bácsi halála napján fiatalokkal énekelni hozzá, hogy a szíve kősziklája viszont az Úr Jézus Krisztus. Tehát a testem elenyészik is, a szívem kősziklája, te vagy Uram. És a másik temetés, ami a héten volt, Tamasovszki Tamás testvérünk temetése. Ő nem volt a gyülekezetünknek ilyen közeli tagja, de azokon a beszélgetéseken keresztül, amit a szüleivel folytattam meg, hogy részt vettünk ezen a temetés istentiszteleten, nagyon közel éreztem magam a családhoz, meg a családot is hozzám. Megrendítő élmény volt, amikor a Tamás leányai magamhoz öleltem, és a kisebbik, hogy hívják a kisebbiket? Zsófi. Zsófi, amikor látta, hogy a nővérét magamhoz húztam, és bátorítottam, akkor így kitárta a karját felém, és így várt, hogy megyek hozzá. Most is, de akkor is kicsordult a könny a szememből. Az Isten, ami reménységünk, ő az, aki meg tud erősíteni bennünket akkor is, amikor nehéz helyzetben vagyunk. Hát így kívánjuk a Gyafka családnak és Juditnak, gyermekeinek, unokáinak azt a vigasztalást, amit egyedül az Úr tud megadni. És ezt kívánom a Tomasovszki családnak is, nektek is, leányok. Benne maradjatok, erősödjetek, és tőle nyertek békességet. Életünknek része, aki megszületett, az meg fogja ismerni a halált is, mert nem örökké vagyunk ezen a földön. Része az életünknek az, hogy el fogunk menni ebből a világból. Aztán, hogy hogy éljük ezt a rövid időszakot, az nem mindegy, mert ahogy éljük az életünket, úgy tudjuk folytatni az elkövetkezendőt is. Elmúlt héten nagy örömben volt része a gyülekezetnek, és micsoda kontraszt ez, és valóban ilyen az élet, hogy születünk és meghalunk, meg házasságot kötünk, Bánszki István és Resán Katalin esküvője, házassági áldása, az azt megelőző héten volt, pünkösd előtti szombaton kérték Urunk áldását a házasságukra, szeretnének néhány szót szólni a gyülekezethez. Gyertek, István!
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, erős van Isten. Hú, hát nagyon nehéz megszólalni most ezek után, mert azért ismertük Jani bácsiékat, és tényleg Marika nénit is, amikor volt rá lehetőségünk, meglátogattuk, és igazából az ő életük egy példa mi előttünk, és a mi most kötött házasságunkban is, én úgy gondolom, hogy lehet egy példa előttünk az ő életük, ahogy mondta a lánya Judit is, hogy egy 62 évet éltek együtt házasságban. Hát ezt kimondani is nagyon sok, nem hogy megélni. Hát mi még alig egy hete vagyunk házasok, de szeretnénk az Úrban megélni azt az időt, amit nekünk szán itt a földi létben. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük mi is a gyülekezetnek és a gyülekezet olyan tagjainak, akik imádságban hordoztak minket, akik akár fizikailag is segítettek minket, akár az előkészületekben, akár a lebonyolításban, akár bátorító szóval. Nagyon sokat kaptunk, így hálásak lehetünk az Úrnak, hogy egy ilyen gyülekezethez tartozhatunk, és hogy ennyi testvérünk lehet itt a Földön. Hát, köszönjük szépen, most ennyit tudok csak mondani.
Köszönjük szépen, és hát 62 év múlva találkozunk. Ezt elfejtettem mondani, hogy Tomaszowski Tamás testvérünk temetésén azt az igét választottam, hogy kihez mehetnék én, örök élet beszéde van nálad, kihez mehetnék én akkor, amikor a legnagyobb nyomorúság van az életemben, amikor nem értek sok mindent, de tudom, hogy nálad van az örök élet beszéde. Legyen ez a gyászoló család szívén mindenkor. Még egy esemény, ami viszont nem a múlt, hanem a jövő. Következő héten Son és Maria búcsút int Magyarországnak, és hazamennek Dániába. Szeretnénk elbúcsúzni tőlük. Please. We like say hi to you, say goodbye to you. Tamás? Tamás is jön megszerű. Tamás fog tolmácsolni.
You just start. I
think Maria will start.
Yes. We want to say thank you for the fellowship and the friendship with you.
Szeretnénk megköszönni a közösséget és a barátságotokat, amit veletek együtt eltölthettünk.
To us it has been 9 great months and it has been great to come to know you and the congregation here.
Számunkra ez az elmúlt 9 hónap nagyon csodálatos volt, és nagyon örültünk, hogy megismerhettünk benneteket, a gyülekezetet.
And a very special thing for us is the way we have experienced God leading us here.
És hogy nagyon különleges ajándék volt a számunkra, hogy megtapasztaltuk azt, ahogyan Isten ide vezetett minket.
It has been very exciting and sometimes a little bit challenging.
Nagyon érdekes volt, és sokszor volt, hogy kihívásokkal is szembesültünk ennek az elhívásnak a során.
But altogether a very big blessing to us.
De összességében nagyon nagy áldásban részesültünk.
And we talked about we would like to encourage you to let God lead you in the everyday life.
És szeretnénk arra bátorítani mindenkit, hogy engedjétek, hogy Isten vezessen benneteket is az életetek minden területén.
Sean and I have sometimes talked about that sometimes we have to get out of the boat to experience that with God's help we can walk on water.
Arról beszéltünk a férjemmel Seannal, hogy néha ki kell szállnunk a csónakból, és meg kell tapasztalnunk azt Isten erejéből, hogy milyen az, amikor vízen járunk.
Yeah, I could repeat what Maria said.
Ismételhetném ugyanazt, amit Maria mondott.
We are very happy for the time we have had here, and we are very happy for the way you accepted us as a part of your congregation.
Nagyon örülünk és nagyon boldogok vagyunk azért az időért, amit itt tölthettünk közöttetek, és nagyon örülünk annak is, hogy befogadtatok a gyülekezetetekbe minket.
And thank you for being so patient with our hopeless Hungarian.
És köszönjük azt is, hogy ennyire türelmesek voltatok a reménytelen magyar tudásunkkal szemben.
We will not forget the people we have learned or get to know here. We have learned so much from you and also so much from God, as Maria said.
Nem fogunk elfelejteni benneteket, és nagyon sokat tanultunk tőletek is, és nagyon jó volt, hogy az, hogy általatok Istentől is tanulhattunk sok mindent.
And we will continue to pray for this congregation here and also the congregation in Görögszálas.
És továbbra is imádságban fogjuk hordozni mind ezt a gyülekezetet, mind pedig a Görögszálasit.
There is a Bible verse we would like to share with you.
Van egy igevers, amit szeretnénk megosztani veletek.
13-14.
Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
We really hope and pray that everyone in here will keep running to the finish line and don't let you get carried away with a lot of thoughts from everyday life, because you can lose your focus so easily.
És azért imádkozunk és abban reménykedünk, hogy itt mindannyian továbbra is megfutjátok ezt a pályát, és hogy tudtok továbbra is a célra figyelni, mert nagyon nehéz a mindennapokban, nagyon könnyen elterelődik a figyelmünk Istenről.
So we will, that's our prayer for you here in Nyíltelek and Görögszálas.
És ezért fogunk imádkozni itt Nyíltelken is, és Görögszálasért is. Köszönjük. És akkor most pedig mi szeretnénk a gyülekezet nevébe köszönteni a fiatalokat, és megköszönni nekik azt, hogy itt voltak közöttünk, hogy beálltak az Úr szolgálatába.
We just want to say also thank you for being here, and that we are really grateful for knowing you, and that you were a part of this congregation and the service in the Lord.
És én azon gondolkodtam, amikor, hogy mivel tudnám őket köszönteni, és igen, elég sok minden történt ezen a mai alkalmon is, és bennem az az ige jött fel, hogy amikor Pál apostol arról beszél, hogy nem szeretnék köztetek másról tudni, mint Jézus Krisztusról róla, és mint megfeszítettről, és ez azért fontos, mert ez az egyedüli reménységünk, hogy Isten mind a nehézségekben, mind a gyászunkban, a nyomorúságunkban mellénk áll, és ott tud adni reménységet. És én ezt szeretném a fiataloknak is kívánni, hogy egyedül Krisztusban van reménységünk, és egyedül Krisztusban lehet örömünk, lehet békességünk, még a nehézségek között is.
And I was thinking a lot of about what to say for you, and I come up with this verse from the Bible, what Paul says, I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified, because that's our only hope, even in, you know, and when we face difficulties in our life, when we face grief, like the family here, and we just want, and we just pray for you that you will also just know Christ and also give testimony about Christ and what you experienced.
Akkor a gyülekezet nevébe átadom ezt az ajándékot.
It's in the name of the congregation. Yes, we will.
Emlékezzetek Magyarországon.
Just to remember.
So hungry. Can you say something again? Sentence?
Sure. Megértem.
Az fontos. Szó? Nem értem. Még egyszer? Nem értem. Lassan.
Köszönjük szépen, sok áldást kívánunk nektek otthon, és valóban nagy áldás lehettek itt Magyarországon. Hiányozni fogtok.
Mi is.
Jó, köszönjük szépen. Az Indulj az úton kezdető éneket kérted, Jönitek? Tehát énekeljük el 560-as ének az evangélikus énekes könyvünkben. Indulj az úton előre néz, és ennek a refrénje az, hogy és az út végén Jézus fog várni.
Thank you.
Ez az ének egy régi szép emlék, gyülekezet induláskor sokszor énekeltük ezt bibliórákon, mert akkor volt egy új indulás az életünkben, de ezek az új indulások alapvetően mindig véget érnek valahol, az életünk is egyszer. Isten tiszteltünket folytassuk egy másik csodás énekkel, amit nagyon szeretünk. Az Úr csodásan működik. Sokszor nem látjuk, hogy miképpen merre vezet a lépése, de mindig kiderül, hogy ő jól működik és jól formálja az életünket. 42-es énekkel folytassuk az Eke énekes könyvből Isten tiszteletünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk Szent Háromság ünnepének ige hirdetési alapigéjét, amelyet megírva a Róma beliekhez írott levélben találjuk, annak 11. fejezetében, a 33. verstől a 36. a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből olvasom, a 11. fejezet 33. versétől. Így szól Isten igéje. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan, ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lehet az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Ez Isten igéje. Köszönöm. Valakitől hallottam egy humoros megfogalmazást a filozófiáról. Ez a leírás úgy szólt, hogy a filozófia az az, hogy valaki egy sötét szobában egy nem létező fekete ágyat keres. És mondta, hogy a materialista filozófia meg azt mondja, hogy megtalálta ezt az ágyat. Most ez a humoros gondolatmenet azt szeretné kifejezni, vagy azt akarta kifejezni vele ennek a megfogalmazója, hogy az emberi gondolkodás az véges. És amikor úgy érezné az ember, hogy már valamit megfogalmazott, valamit kikristályosított, akkor kiderül, hogy igazából más oldalról nézve, vagy mást figyelembe véve már nem áll meg ez a megfogalmazás, ez az állítás. Ezért az emberi gondolkodás, az emberi bölcsesség az nagyon véges, nagyon töredékes. A mai igénk itt Szentháromság ünnepén erről beszél, hogy az Úr titkainak feltárása is lehetetlen. Tehát képtelenség a Szentháromság egyig az Istent megfejteni. Aki azt gondolja, hogy megfejtette, az hazudik. Mert Isten kikutathatatlan, megfejthetetlen. Az ő gazdagsága, az ő ismeretének mélysége, bölcsessége kikutathatatlan az ember számára. Nem megfejthető. Mert hát az alkotás, az alkotóját hogyan tudná megfejteni? A teremtmény, a teremtőjét hogyan tudná megfejteni? Hát hogyan beszélhetne vissza a fazekasnak az anyagedény, amit megformált? Hát hogyan beszélhetne vissza, hogy nem jól formáltál meg? Vagy jobb lett volna, hogyha nem beszélhet vissza a teremtmény a teremtőjének. Nem értheti meg a teremtmény az alkotójának a gondolkodását. Talán ez hiányzik a kereszténységünkben is leginkább. Ez hiányzik leginkább, hogy kifejeznék azt, hogy Isten milyen hatalmas, de megfoghatatlan és érthetetlen. Nem tudjuk analizálni, nem tudjuk leírni, nem tudjuk bezárni abba a gondolkodási karitkába, amiben létezünk. Ez hiányzik a kereszténységből leginkább. Persze jó esetben a keresztények szoktak és tudnak is Isten felé ilyen közbenjáró imádságot mondani, vagy tudnak kéréseket, könyörgéseket oda tenni az Isten elé. De a dicsőítés és magasztalás az talán hiányzik az emberek életéből, mert úgy gondolják, hogy Istent ismeri, megfogható, és nincs az ember szívében az, ami ebben az igében benne van, hogy az ő bölcsessége, ismeretének mélysége, az ő gazdagsága megfoghatatlan. De mégis létezik. És akkor az ember szívéből kibudjan az Isten dicsőítés és az Isten magasztalás. Mert bár nem ismerem, nem ismerhetem meg, nem foghatom be, nem írhatom le, nem zárhatom be a skatuljáim közé. Nem alkothatok róla dogmát vagy teológiai analízist. Mert mind valamilyen formában sántítani fog. Ezért kibudjan az ember szívéből a dicsőítés és a magasztalás. Mert megfoghatatlan az Isten. Hiába tanulmányoz az ember akár az igét, vagy hiába magyarázza az ember az igét, igazából sohasem tud az Istenről egy tökéletes képet festeni. Mindegyik töredékes. Az Isten szent lelke tudja bennünk ezeket a töredékeket, amiket megtapasztal az ember az élete során, mert az Isten belenyúlt az életébe. Mert egy-egy ige szakasz az ember számára fontos volt, és az valahogy megjutott valamilyen teret. Ezek az apró puzzle darabok összeállnak valamilyen képé, de igazából sohasem tökéletes Isten kép, sohasem alakul tökéletes Isten kép az emberben. Még akkor is, hogyha az ember különböző féle szolgálatokban van, akár legyen az lelkészi szolgálat, vagy más szolgálat is, és akár az egész életét is beleadja, akár még meg is emésztheti az a szolgálat, akkor sem érheti föl az ő alkotójának, az ő küldőjének a bölcsességét. Az Isten dicsőítés és a magasztalása a 1 Korintus 13-ban, a szeretet himnuszában nagyon csodálatosan előjön. Azt mondja az ige, hogy ha szeretet nincs bennem, akkor alapvetően történhet bármi körülöttem. Magasztalhatom én az Urat. Feláldozhatom az életemet.
A szeretet nincs bennem, és ez a szeretet alapvetően nem az a szeretet, amivel mi egymást szeretni tudjuk. Tehát nem az a felebaráti szeretet, hanem az az isteni szeretet, az agapé szeretet, ami nem a miénk, hanem az Istentől jön. És az Isten helyezi az ember szívébe, és mivel az Isten helyezi az ember szívébe, rajta keresztül látható és érthető meg maga az Isten. Tehát amikor az 1 Korintus 13-at olvassuk, és ott ebben világosan leírva, nincs meg bennem ez a szeretet, akkor olyan vagyok, mint a zengő, érző, a pengő cimbalom, hogy igazából semmi értéke nincs az életemnek. De egyébként a feláldozom az egész életemet, hegyeket megmozgató hitem is van. De nincs bennem ez a szeretet, ha nincs ez az Isten kapcsolat, nincs ez az ismeret, akkor nem ér az egész semmit. Tehát feláldozhatom én magamat, akár az Isten oltárán is, mint neki szolgáló ember. De hogyha nincs meg a szívemben az ő ismerete, magasztalása, az, hogy kibudjon a szívemből a hálaadás, örvendezés, hogy él az Úr, és az Isten bár megfoghatatlan, kikutathatatlan, de mégis ismer engem, és mégis az életembe belenyúl, beleszól, és az ember szívéből kibudjon ez a dicsőítés és a magasztalás. Az Ószövetségben találkozunk olyan emberekkel, akik számára kinyílt ez a ajtó, amelyen keresztül megláthatták az Istent. Nagyon sok olyan zsoltáros, próféta, király, Istennek az embere van az Ószövetségi Szentírásban leírva, hogy megtapasztalták az Úr jelenlétét az életükben, és aztán szívükből tudták zengeni a dicsőítés és a magasztalást. Sokszor, amikor olvasom a zsoltárokat, ott van a szívemben, hogy milyen csodálatos, hogy egy-egy ember hogyan tudja kinyitni az Isten felé a szívét, hogy hogyan húgyog belőle az Isten dicsőítés. És egyébként ez alapvetően mérce számunkra is, mindannyiunk számára, hogy bugyog-e belőlünk Isten dicsőítés magasztalás, vagy nem. Ha nem bugyog, akkor igazából azt gondoljuk, hogy ismerjük az Istent, az Istennek megvan a maga helye, amit sokszor szoktak mondani, hogy hát egy Isten van, meg hát a jó Isten majd segít nekünk, majd azt mi berendezzük, hogy kicsoda ő és mit kell neki tennie. Ilyenkor nincs magasztalás és dicsőítés az ember szívében, mert azt gondolja, hogy ismeri és tudja, hogy mi az Isten feladata, milyen viszonyulással kellene az emberhez, és akkor minden le van rendezve. De hogyha az ember átérzi azt, hogy mi kikutathatatlan az ő gazdagsága, ismeretének mélysége, és ez az Isten mégis hozzám szól, cselekszik velem vagy általam, akkor az ember szívét megnyílik és kibudjan belőle, Uram. Hatalmas Isten vagy, fölfoghatatlan az én elmémnek, szívemnek, életemnek, és mégis te belenyúlsz az életembe, vezeted azt, hálaadással van telve a szívem felé. Ez olyan, mint amikor kisgyerekek elmennek állatkertbe vagy vidámparkba, és amikor megjönnek honnan, és aki nem volt ott, elkezdik mesélni, hogy milyen csodákat láttak ők ott, és elmesélik, amikor ideült, és amikor oda ment, és amikor megfogta, és a szívéből bugyog. Ilyen az, amikor az ember el szeretné mondani azt egyébként, amit igazából nem is ér, de számára óriási dolgot jelent. Bugyog-e így a szívedből az Isten dicsőítés magasztalás? Van-e a szívedben ilyen Isten felé való feltétlen kinyílás? Amikor azt mondod, hogy Uram, gyere! És az egész életemet, ahogy van, a nyomorúságommal, a bűneimmel együtt, meg a sikereimmel, meg a gazdagságával együtt, öleld magadhoz, és add meg nekem azt, ami leginkább szükséges. Az Új Szövetség népének Jézus Krisztusban lett elérhető az Atya. Sokszor emlegetjük, hogy Jézus mondta ezt magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát valóban Jézus az út az Atyához, valóban Jézus Krisztuson keresztül lehet megismerni az Atyát. Jézus Krisztus jelentette ki az emberek számára, sőt azt mondta, hogy aki engem lát, az Atyát látja. Aki engem hallgat, az őt hallgatja. Tehát Jézus Krisztus kijelenti a világnak az Istent, a Teremtő Atyát, azt, aki ezt az egész világot megalkotta. Ő az út, az a Jézus Krisztus, aki vállalta a szenvedést és a kereszthalált az emberekért. És amikor ő a Golgotán, a kereszten megfeszítetett, akkor a templomnak a kárpitja ketté lepett. Tehát az, ami el volt rekesztve az emberek szeme elől, az Isten létéből, lényéből, az megrepett, az szétnyílt, és az emberek számára megismerhetővé vált az Isten. Azért, mert Jézus engedte, hogy az Úr elküldje őt erre a megváltói útjára. És befutotta azt az utat, amit az Úr mennyei atya eléd ad. És így, amikor a templom kárpítja megnyílott, akkor a szentek szentélyébe az ember beláthat. Ez egy csodálatos kép, de ami utána jött egyébként, hogy az, hogy az emberek miképpen érthették meg, akkor, amikor Jézus Krisztus feltámadt, Szentlélek kitöltetett, és hát most itt Szent Háromság ünnepén már megvan a Teremtő Atya, a Megváltó Úr Jézus Krisztus és a Megszentelő Szentlélek, és hát most ünnepeljük a Szent Háromság ünnepét, amikor az Atya, Fiú, Szentlélek már most világossá lett előttünk így az egyházi esztendőben, és ünnepeljük azt, hogy ez egy. Amikor arról beszélünk, hogy az Atya elküldte az ő Fiát, akkor az Isten maga lett emberré. Az Isten maga jött az emberek közé. Az Isten maga áldozta föl magát azért, hogy az emberek életére nézve megoldás legyen. És ezért lehet hirdetni akár a temetés Isten tiszteleteken is, hogy van megoldás. Ezért volt a szívemben az az ige a pénteki temetésen, Tamás testvérünk temetésén is, hogy hát kihez mehetnénk, Uram? Hát nem tudunk kihez menni. Egyedül te vagy az, aki az életünket meg tudod adni. Hát belé tudunk egyedül kapaszkodni. Bármilyen kapaszkodót fogunk meg, mind leszakad. Hát nem tudjuk megélni az életünket. Te vagy az, aki rendbe tudod tenni. És olyan jó lenne, hogyha valóban a szívünkön lehetne az, hogy az Úr Jézus Krisztusban az Isten közel jött, kapaszkodót adott, hogy az életünket meg tudjuk élni. Másik kép az, amikor az, hogy kősziklát adott a lábunk alá. Kősziklát adott, hogy meg tudjuk élni az életünket. Hát mi az életünk alapja? Minden meginog körülöttünk. Minden meginog, még a barátságok is, még a testvéri kapcsolatok is, még a házasságok is, minden meginog. Nincs, amivel kapaszkodni. Hát a pénz se tart meg, a hatalom se tart meg. Hiába van valakinek pénze, hatalma, karrierje, sikere, hiába van dicsfény körülötte, nem tudja megélni az életét. Hát hány depressziós ember van a nagyon gazdag emberek között, akiket mi irigykedve nézünk, hogy hú, milyen jó nekik, mert hogy itt járnak, ott járnak, ilyen díj, olyan díj, ennyi pénz, annyi pénz, ilyen autó, olyan ház, és akkor azt mondjuk, hogy hú, és közben egy depressziós. Közben nem tudja megélni az életét. Közben meg tönkre van menve az élete. De nagy probléma lenne, hogyha helyébe lennénk. És azt az életet kellene élni, amit ők kérnek. Mert Jézus Krisztus a kőszikla. És de sok olyan egyébként sajnálatra méltó embert láttam, akit a világ lenéz, vagy éppen szegény, aki ezen a kősziklán állt, és mivel ezen a kősziklán állt, ezért nem inogott meg az élete. Jézus Krisztus azért jött, hogy megtartsa, akiket az Úr nekiadott. Jézus Krisztus kijelenti a szívünkben az Atyát. És mint ahogy a zsoltárosok szívét szétfeszítette az öröm, szétfeszítette az Isten dicsőítés, ugye a keresztény ember szívét is szétfeszíti az Isten dicsőítés, ha benne él, ha ezen a kősziklán áll, ha ez a kapaszkodó megvan az élesében. A pálapostól mondja, hogy halál, hol a te furlánkod? Halál, te mit tudsz velem kezdeni? Hát nem tudsz kélem elleni semmit sem. Hát legyőzött az Úr Jézus Krisztus. Bármi történik velem, te nem tudsz kezdeni velem semmit sem, mert én az Úrban vagyok elrejtve. De csodálatos ezt kimondani. És akinek a szívében ez valóság, az tényleg dicsőítés, magasztalja ezt az Urat. És valóban nagyon jó mérce ez, hogy bugyog-e a szívedben a dicsőítés. Bugyog-e a szívedben az Isten magasztalása. Ha nincs ez a bugyogás, akkor hiba van a rendszerben. Akkor valami nem stimmel. Valamit elvétettél. Amit lehet pótolni persze. Ezért áll elénk ez a mai ige szakasz is, ami Isten dicsőít és Isten magasztalás, csak úgy önmagában is. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanak az ő ítélet, és milyen kikutathatatlanak az ő útjai. Ugyan ki értené meg az ő szándékát, vagy ki lehet az ő tanácsadójába, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség. Persze a dicsőítés és a magasztalás nem jelenti azt, hogy az ember megfejtette volna az Urat. A dicsőítés és magasztalás nem jelenti azt, hogy most már akkor ismerem az Istennek minden részét. Csak azt látja, hogy milyen csodálatos, hogy milyen megfejtetetlen és milyen hatalmas ez az Isten, és mégis engem az apró porszemet ismer, és mellém áll, és felemel, és amikor békétlenség van a szívemben, akkor békességet ad. Olyan megdöbbentő az, amikor az ember megtapasztalja, hogy zaklatott időszakban, amikor már úgy látszik, hogy emberileg nem lehet uralni a helyzetet, az Isten belenyúl az ember életébe, és hozza azt az érthetetlen kegyelmet, azt az érthetetlen békességet, amely emberileg nem lenne kivitelezhető, de mégis az Isten belehelyezi az ember szívébe. Kegyelmébe fogad az Isten. Áldást ígér és áldást ad. Mert hát az Isten gazdagságát megérteni és megismerni lehetetlen. Gazdagsága, és talán jobb kifejezés a gazdagságára az ő bősége. Az Istennek a bősége, amivel az ő teremtményei felé jelentkezik. Hát amikor látjuk a pusztában vándorló Izrael népét, hogy az Isten hogyan látja el őket bőségesen. Amikor szükségük van vízre, akkor az Isten bőségesen ad. De még ott is, ahol csak keserű víz van. Amikor megéheznek, akkor nem csak kenyeret ad nekik, hanem még húst is ad nekik. Mert az Isten bősége hordozza őket. És akik látják ezt a népet, a körülötte lévő népek azt mondják, hogy milyen hatalmas az Isten, aki így hordozza az ő népét. Aki így tudja vezetni az ő népét. De ez egy hatalmas, ő az egyedüli Úr. Nincs más ilyen Isten. A pogány emberek, az Isten nélkül élő emberek szívében fogalmazódik meg ez az Isten dicsőítés és magasztalás. És amikor látjuk Salamon király idejében, hogy ő nem kért az Istentől gazdagságot. Ő azt kérte, hogy ifjú léptére bölcs lehessen a népe között. És az Isten meg ráadásul megadja neki a gazdagságot is, úgyhogy Sába királynő, mikor eljön meglátogatni, nem győz betelni, nem látott ilyen gazdagságot. Mert az Isten gazdagságát látja. Mert azt látja, hogy az Isten milyen gazdag, milyen hatalmas és milyen bőséges. És valóban, ha az ember Krisztusban van, akkor az látszik rajta, hogy bőséggel el van látva, hogy gazdag, hogy rendezett az élete. De sokszor mondták nekem, hogy könnyű nekem, mert hogy én milyen gazdag ember vagyok. És volt, amikor egyik napra a másikra értünk 80-as években, amikor házat építettünk, alig volt pénzünk arra, hogy építsük a házunkat, hogy megéljünk. És akkor mondja valaki, hogy hát könnyű neked, mert te gazdag vagy. És amikor mondtam a feleségemnek, hogy mit mondott az a valaki, akkor azt mondták, hát nem tudja, hogy mennyiből élünk, és hogy hónap végén már úgy kell kimérni, hogy legyen valami az asztalon. Hát mondom, persze, ő azt látja, hogy éljük az életünket. Ő azt látja, hogy egyébként nem panaszkodunk, meg nem sírálkozunk, hanem éljük az életünket, szolgálunk az Úrnak, tesszük a dolgot, és akkor azt mondjuk, hogy de gazdagok. Hát bizony, mert ami Urunk, mennyei Atyánk gazdag. És ő bőségesen megelégít, nem meggazdagít, hanem megelégít. Mert nem az a gazdag ember, akinek sok pénze van, hanem az a gazdag ember, aki megelégedett. A Kondás Piroska néni, idős hívő testvérünk már az Úrnál van. Kicsit humoros asszony volt, sokan csodálkoztak rajta, hogy komoly dolgokról is humorosan nyilatkozott, de egyébként annak ellenére, hogy egy nagypolgári családból származott, szívesen takarította a biatorványi vécéket is, hogyha arról volt szó, tehát nem esett le a gyűrű az ujjáról. És ő mesélte ezt, amikor bejött a második világháború után a kommunista rendszer Magyarországon, akkor ezeket a nagypolgári családból származó embereket meg kellett regulázni, és hát őt is elküldték Marósnak a csepelvas és fémművekbe, úgyhogy aki előtte csirkekesztyűt, meg nem tudom, hogy mit viselt, most a marógépnél olajos kézzel dolgozott és tette a dolgát. Egyébként nagy örömmel, tehát az volt a csoda benne, hogy ő ezt nem vette kitolásnak vagy bántásnak, hanem megtalálta benne az Isten küldését is. És amikor egyszer arról beszélgettek, hogy mennyi a fizetés, és ott panaszkodtak emberek, hogy úgy csak ennyi, meg és akkor mondja a Piroska néni, hogy tudjátok, ebben ennél a cégnél én kaptam a legnagyobb fizetést. Hogy többet, mint a vezérigazgató? És többet. Na mutassa csak a borítán. Nézték, hogy hát ebben csak ennyi pénz van. Igen, de ez nekem elég. És a megelégedettség az a gazdagság. Hiába van a borítékjában egy másik embernek ötször annyi, vagy tízszer annyi, ha nem megelégedett vele, akkor igazából nem gazdag. Hát alapvetően Isten bőséggel szeretne bennünket megáldani. És ez a bőség, ha az ember számára világos lesz, ha az ember megérti ezt, akkor tényleg ott van a szívében a dicsőség. Köszönöm, Uram, hogy Te engem megelégítesz. Köszönöm, hogy az életemet rendbe teszed. És tudunk úgy élni, hogy a Te dicsőségedre szolgálat. Tehát az Úr bölcses, az Úr gazdagsága és bősége az ember számára akkor válik érthetővé, ha Krisztuson keresztül látja ezt. Ha Isten meg tudja újítani a szívét Krisztusban. Az Úr bölcsessége és az ember bölcsessége az tudjuk, hogy olyan messze megy mástól, mint az ég és a föld. Az Úrnak a bolondsága is bölcsebb az ember bölcsességénél. És akkor már itt helyre is van téve az, amivel kezdtem, hogy a filozófia, tehát az emberi bölcsesség az alapvetően mennyit ér. Az valóban egy sötét szobában egy nem létező fekete ágyat keres. Minden emberi bölcsesség. És aztán van, aki azt mondja, hogy megtaláltam a nem létező fekete ágyat a sötét szobában. Az Isten bölcsessége az ember bölcsességénél olyan annyira magasabb, mint a föld és az ég egymástól. És öreg barátomat kell itt idéznem, Galád Gyurka bácsit, sokszor idéztem már különböző mondásaival. Lelki nagyapám volt ő, aki nem ismerné még. Öreg lelkészként úgy maga mellé vette engem érdemtelenül, nem tudom miért nézett ki magának, hogy ezt az embert én szeretném lelkileg továbbvinni, és tényleg fizikálisan is belém karolva, és tanítva életének utolsó időszakában nagyon sok olyan bölcs gondolat jött felé, amiből az Isten sokat tanított számomra. Az egyik ilyen gondolat az volt Galád Gyurka bácsinak, hogy most kellene mennem a teológiára. Akkor már 81 éves volt, élete vége felé járt, amikor azt mondta, hogy most már vagyok olyan alázatos. Az Isten már megmutatott olyan mélységeket, hogy most már tudna a szívembe helyezni dolgokat. Mert fiatalon még azt hiszem, hogy tudok dolgokat, és akkor nem engedem, hogy az Isten rakjon bele dolgokat. De most már olyasmin átvitt, és valóban az ő életében szememmel láttam, megtapasztaltam, hogy végigvitte a feleségének a nagyon súlyos betegségét, és nem gondozónők pelenkázták, hanem ő pelenkázta, pedig a gondozónők elvégezték volna azt a munkát. De mondta, hogy nem, mert ő az a feleségem. És az ő felesége annyira tönkrement, hogy már az agyérelmeszesedés vagy agylágyulás már kommunikációra képtelenné tette. De mégis ott volt, hogy anyuka, megjött a misi. De anyuka ott volt magának az ágyon. De amikor azt mondta, hogy imádkozzunk, akkor összetette a kezét Ica néni. És így gondozta végig, és ez úgy művelte az ő szívét, hogy azt mondta, hogy most már, Uram, olyan mélységekbe vitt, olyan alázatba helyezte, hogy most már tudnál valamit adni a szívembe. Az Isten ezt szeretné számunkra is elmondani, hogy tudod, hogy milyen az Isten bölcsessége, mennyire kiszámíthatatlan? Hát nehogy azt hidd, hogy te megértheted a világ mozgását. Engedd, hogy belehelyezze az Isten az ő bölcsességét a szívedbe, mert akkor tudod aztán majd kezelni a saját képességeidet is, amivel megáldott az Úr. Mert egyébként azok a készségek, képességek elvisznek. És azt hiszed, hogy már tudsz valamit, azt hiszed, hogy már tudsz megvalósítani valamit, hogy már meg is valósítottál. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, jön a következő gondolat, milyen kikutatatlanok az ő útjai, és az ember nem tud elszakadni a valóságtól, csak ebben a dimenzióban tud gondolkodni, és ebben a dimenzióban nem érthető az Istennek az ítélete. Kikutathatatlanok az ő útjai. Miért kellett akkor történnie, és miért úgy? Hányszor tettük föl a kérdést a saját életünkkel kapcsolatban? De miért nem máshogy? De kikutathatatlanok az Istennek az útjai, nem érthetjük meg. De Jézus Krisztuson keresztül mégis megkapjuk a magyarázatot. És tudunk hálát adni még a nehézért is. Tudunk hálát adni azért a nyomorúságért, amiben belekeveredtünk. Mert Isten Jézus Krisztuson keresztül megmutatta. Ennek ellenére, hogy az ember nem tudja kikutatni az Istennek a bölcsességét, meg nem érti meg az ő útjait, mégis sokszor tanácsadásra vetemedik. És az Istennek szeretne tanácsolni valamit, hogy ezt kéne csinálni, Uram. És mondja az Istennek, és kéri az Istentől, hogy hadd legyen az életében ez. De milyen kikutathatatlanak ezek az utak. Mennyire jobb imádság az, amit Gyurka bácsi is mondott az élete vége tájékán, hogy abban az alázatban, hogy Uram, mutasd meg a te utaidat. Mutasd meg az utaidnak az értelmét. Hogy miért történt az ott velem? Mi annak a gyümölcse az én életemre nézve, vagy a környezetem életére nézve? És nem az elvárásaidat, terveidet kellene az Úrra erőszakolni, hanem engedni, hogy ő mutassa meg azt, hogy mit tehet ez az életedben. Pedig, és itt a 36. vers, Isten kijelentette ezt, hogy bizony tőle, általa és érte van minden. Tőle, általa és érte. Minden tőle, általa és érte van. Ezért övé a dicsőség mindörökké, amen. Ez az a magasztalás, amiről szólt ez a Szent Háromság ünnepi Isten tisztelet. Hogy érted-e, tudod-e, hogy az Istennek fölfoghatatlan nagyságát te csak a magasztalásával, a dicsőítésével tudod igazolni. Erre hív bennünket az Úr. Amen. Csendesedjünk el. Köszönöm. Mennyei Atyánk, magasztaljuk a te nevedet, mert te méltó vagy rá. Bárcsak olyan alázatban lehetne az életünk és a szívünk, hogy te belehelyezhetnél a te akaratodat, utaidat. És meg tudnád áldani azt, amiben bennünket elhívsz, és amire bennünket fölhatalmazol. Így köszönjük néked, Urunk, hogy előtted állhatunk életünk minden pillanatában, és Jézus Krisztuson keresztül mi megláthatjuk a te akaratodat, megláthatjuk a te nagyságodat, fenségedet, dicsőségedet. Engedd, Uram, hogy bugyogjon a szívünkből a magasztalás és a dicsőítés. Így föld életünk során, jó dolgunkban és rossz dolgunkban, kísértések, kívánságok közepette is haladhassunk a mennyei elhívásod felé az Úr Jézus Krisztusban. Amen. 384-es ének első versét értik el. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben Isten tiszteletünket megtartjuk. Én nem leszek itt, mert hogy Sonék elmennek Dániába, de a Orhuszi gyülekezet, amely kiküldte őket, nemzetközi napot szervez a testvér gyülekezetei számára, legyen Orhusz városa, és így a Sonék gyülekezete is a testvér gyülekezetét bennünket is, és a Káposztás megyeli református gyülekezet is küldöttségét hívta erre a találkozóra, úgyhogy jövő vasárnap ott leszek, de kérem a testvéreket, hogy Isten tiszteleti közösségben legyenek itt együtt, és hordozzák imádságban azt a dániai együttlétet is, amelyben mi is részesei lehetünk, amelynek mi is részesei lehetünk. Kérem a testvéreknek a hétfői asszonykör lehetőségét, 17 órától asszonykör lesz itt a gyülekezeti központunkban. Kedden 9 órától babamama kör, 17 órától pedig biblióra itt a gyülekezeti központban. Június 5-én pénteken pedig 17 órától ifjúsági óra lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Mint ahogy már a liturgia után beszámoltunk arról, hogy az elmúlt héten temetési istentiszteleteken kellett megállnunk. Még egyszer hirdetem, hogy eltemettük csütörtökön Gyavka Jánosné testvérünket, az Uradunk békességet a gyászoló család szívébe. Pénteken pedig Tomasoszki Tamás testvérünket temettük, az Úr békességét kívánom a gyászoló családnak. Bennünket pedig emlékeztessen az Úr arról, hogy az életünk véges, és úgy rendezzük be az életünket, úgy éljük az életünket, hogyha eljön az a pillanat, amelyet nem mi határozunk meg, akkor úgy álljuk az Úr elé, hogy kész van a szívünk a vele való, benne való életre. Kérhetem a testvéreknek, hogy a gyülekezeti hírlevelünk hátulján lévő imádságlevélen szereplő mellett a gyászoló családokat is vegyék imádság sorba, és emlékezzenek meg elhunyt testvéreinkről, és könyörögjenek az itt maradottak békességéért. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 347-es számú énekünk eléneklésével. A befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 347-esének első versét. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, te, aki teremtetted ezt a világot, aki elvégezted a megváltását és a megszentelését, köszönjük, Urunk, hogy gondod van ránk, és az ismeretedet, a te megismerésedet fiadban, az Úr Jézus Krisztusban lehetővé tetted számunkra. Áldj meg mindannyiunkat, Urunk, hogy vágyakozzunk erre az ismeretre. Áldj meg bennünket, Urunk, azzal a csodával, hogy szívünkből előbbudjon a te dicséreted és magasztalásod, mert megismerhetünk téged, mert tudhatjuk, hogy te vagy a teremtő, megváltó Úrunk. Így adunk hálát, Urunk, mindenért, amit életünkben megtapasztalhatunk. Köszönjük néked, hogy van gyülekezetünk, és vasárnaponként különböző alkalmakkor, bibliórákon és összejöveteleken magasztalhatjuk, dicsérhetjük a nevedet. Köszönöm azokat a szolgálókat, akiket te állítottál elő, akiket te hívtál el, mert megmutathattad magadat számukra abban a valóságban, ami te vagy. Köszönjük, Urunk, hogy ezeken az embereken keresztül te áldást küldesz a világ felé. Add meg, hogy ez az áldás visszaforduljon azokra, akik ebben szolgálnak. Légy adunk hálát, Urunk, minden evangélikus atyánk fiáért, aki most fejet hajt előtted ezen a vasárnapi Isten tiszteleten, itt ebben az országban, meg körülöttünk is. Köszönjük, hogy magyarok lehetünk, magyar nyelven dicsérhetjük, magasztalhatjuk a nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy az anyanyelvünkön megszólalhat a igéd, és imádság szólhat ezen a nyelven. Add meg, hogy mindazt, amit azon keresztül szeretnél adni, hogy mi egy közösségnek a része vagyunk, az áldásként a miénk lehessen. De könyörgünk, Urunk, minden más felekezetben élő testvéreinkért, akik Krisztusban a testednek tagjai lehetnek, adnak, hogy megélhessük a velük való kapcsolatot is a te áldásodban. Így kérünk, Urunk, itt hazánkban is,
de szerte a világon minden hívő keresztjénért, aki benned él, aki ismer téged, hadd lehessünk egy testnek a tagjai, és a közösséget megélhessük. Hadd meg, hogy azok a testvéreink, akik üldöztetést szenvednek most szerte a világban, azok nálad találhassanak békességet. Te erősítsd meg őket, Urunk, akár még a mártíromságra is. Te add meg, hogy megállhassák a helyüket, hitükben erősek lehessenek, és a te neved dicsőség lehessen ott, ahol ők megjelennek. És bennünket is készíts, Uram, hogy bármikor alkalmas és alkalmatlan időben tudjuk szólni a rólad szóló bizonyságtételünket. Köszönjük, hogy ezt a világot olyan csodálatosra teremtetted, harmonikus világot hoztál létre, Urunk, finomra hangolva. Add meg, hogy akik hatalmat kaptak ennek a világnak a rendjét igazítani, legyenek politikusok vagy gazdasági emberek, te térítsd a gondolkodásukat magadhoz, bárcsak megismerhetnének téged, a te akaratodat, hogy úgy olyan döntéseket hozhatnának, amely ezt a világot előrébb viszi. De így köszönjük, Urunk, népünket, nemzetünket, hazánkat is. Könyörgünk olyan politikusokért, akik értik a te szavadat, akik hajlandók cselekedni azt. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, így is ebben a világban. De hálát adunk, Urunk, azokért az egyéni életekért is, amelyek itt a gyülekezetünkben körülöttünk vannak. Hálát adunk azért, hogy te vagy az, aki a családokat gyarapított. Köszönjük a gyermekáldást, köszönjük a gyermekeinket. Hálás a szívünk, Urunk, hogy ránk bíztad őket, adj bölcsességet ahhoz, hogy nevelni tudjuk őket, szerinted tudjuk őket nevelni, hogy az életük fix talajon állhasson, adj kősziklát gyermekeink életébe is. Te óvd a házasságot, Urunk, hisz törékeny az, szeretnénk elébet helyezni, a te kegyelmedbe tenni bűneink ellenére is. Te bocsásd meg, Urunk, amit ellened vétettünk, amit házastársaink ellen vétettünk. A te kegyelmedben oldódjék ezt föl, Urunk, és te adj új kezdési lehetőségeket is. Előtted van, Urunk, az anyagi életünk, helyzetünk is. Te tudsz bennünket bőségbe helyezni, te tudod meggazdagítani az életünket. Add meg, hogy soha se legyünk olyan szegények, hogy kéregetni kelljen, de soha se legyünk olyan gazdagok, hogy fölfuvalkodjon a szívünk, és ne ismerjünk meg téged. Köszönjük azt is, hogy a magukról gondoskodni nem tudókat is te öleled magadhoz, segíts rajtuk úgy is, hogy használsz bennünket az önmagukról való gondoskodás segítésében. Légy a fedél nélküliekkel is, Urunk, adj nékik vágyat a normális életre, add meg, hogy megtalálhassák a hozzád vezető utat, és add meg, hogy segítségükre lehessünk. Így tesszük eléd, Urunk, a gyászoló családokat is. Köszönjük néked, hogy testvéreink ebben a világban élhettek, és mindazt, amit rajtuk keresztül el tudtál végezni, hadd lehessen áldás a családra nézve. Így köszönjük meg Marika néninek az életét, amit a családjában végzett, és amit a gyülekezetben. Köszönjük azokat az áldásokat, Urunk, amit által adhattál az övéinek és a gyülekezetnek is. Hálás a szívem, hogy élete utolsó időszakában itt lehetett a gyülekezetünk között, még akkor is, hogyha nagy fájdalmak közepette jöhetett Isten tiszteletre, de itt volt közöttünk. Jó volt együtt élni vele a benned való létet. Adja a gyászoló családnak a te békességedből, Urunk. És így köszönjük néked, Urunk, a Tomaszowski család életét is. Te látod a szíveket, a békétlenséget és az értetlenséget is. Te tudod, Uram, ezeket csillapítani, te tudod helyre tenni. Add meg, hogy a te minden emberi értelmet meghaladó szereteted és kegyelmed meglátogathassa ezt a családot is. Külön kérlek, Uram, a lányokért, Tamás lányaiért. Áld meg őket, Urunk, itt ifjú gyermekkoruktól kezdve, hogy benned találhassanak életüknek értelmet, benned gazdagodhassanak, erősödhessenek, és mindazt, ami a te terved az ő életükbe, az megvalósulhasson. Használj bennünket is ebben a szolgálatban, Urunk. Dicsőítsd meg magadat ezeknek a családoknak az életében, Urunk, hadd legyen nagyjá a te békességed és szereteted. Úgy szeretnénk, Urunk, egész életünket beléd rejteni, és tőled elvenni annak minden ajándékát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Megkezdett énekünket folytassuk.